A Zsoltár szavai köszöntenek ma bennünket. Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart, dicsérjétek az Urat. Foglaljatok helyet. Mikor felkértek arra, hogy én köszöntsem ma a gyülekezetet, akkor elgondolkodtam, hogy vajon milyen bölcs dolgot mondhatnék itt most. De rájöttem arra, hogy nincsen szükség ebben a helyzetben az én bölcsességemre, hiszen Isten maga az, aki hívott bennünket, ő az, aki köszönt bennünket az ő igéjével, és ő az, aki azt szeretné, hogy egész végig ráfigyelhessünk, hogy meg tudjon ajándékozni bennünket ezen a mai alkalmon. És így van ez minden Isten tiszteleten is. Azért vagyunk itt, hogy őt hallgathassuk, hogy tőle kapjunk új életet, és azért van a köszöntés, az apostolinak is nevezett köszöntés, az Isten tisztelet elején, hogy teret engedjünk Isten igéjének, hogy az ő akarata érvényesülhessen ezen a helyen. Így akarja ő azt is, hogy ezen a délután dicsérjük őt énekben, dicsőítsük zenével. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Teremtő Istenem, gondviselő Atyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, és köszönjük, hogy beletölthetjük ezt a délutánt is. Élő vízforrása vagy, Uram, ahova szomjúhozva jövünk, gondjainkból, küzdelmeinkből, de örömeinkből is. Kérjük, erősítsd meg hitünket, és terjeszd ki ránk a szent lelkedet. Amen.
rövid fejezet, nem is bevezető, csak egy ilyen technikai információt szeretnék mondani. Másik próbál lesz egy második szólam, ami nem lesz kivetítve, de ne jegyenek meg, hanem énekeljük, ami a kivetítőn van. Csak szeretnék egy kicsit ismertetni tenni a másik szólamot is.
Szeretett testvérek, Bacskai Bálint vagyok a Józsefvárosi Református Egyház községből, és nézzék el, ha izzadni fog az ige hirdetés között, csak azért van, mert jó idő van itt benne, és egy jó meleg palástot kaptam a nagytisztelt úrtól, és egyébként is kicsit túl vagyok öltözve, úgyhogy emiatt van. Most egy pár szóval szeretnék imádkozni. Urunk, köszönjük neked a te szeretetedet, és köszönjük neked a te ígéreteidhez való hűségedet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindannyiunkat ismersz, és tudod, hogy mire van szükségünk. Várjuk a te szavadat, szólíts meg bennünket, és formáld a szívünket. Amen. János evangéliuma 12. részéből olvasok két verset, a 24. és 25. verseket. János 12.24-25. Jézus mondja: Bizony-bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Szeretett testvérek, Biblia vasárnap van a mai nap, és nálunk a gyülekezetbe, a csütörtöki ifibe az elmúlt körülbelül 4 vagy 5 alkalommal azt vettük, hogy hogyan tanulmányozzuk a Szentírást. És nem csak vettük és elméleteket tanultunk róla, hanem amit tanultunk, azt egyből kipróbáltuk kis csoportba. És általában úgy érdemes kipróbálni, hogy mindig egy jó nehéz szakaszt kell venni. Amikor Jákob tusakodik az angyallal, ezt a szakaszt, amikor Ábrámnak fel kell áldozni a fiát, ezeket a szakaszokat elemeztük mindenki kis csoportba. És egész jó lett. És legutóbb éppenséggel egy olyan írásmagyarázati rendszer tanultunk, amit Pál apostol korában rabbik használtak. Négyféle módon elemezték az írást, először a szó szerinti jelentését vették, aztán utána a személyes jelentését, hogy bölcsembernek mit jelent ez a szakasz, aztán utána azt, amit mi teológusok most egzegézisnek hívnánk, beilleszteni a nyelvtani dolgokat, a szövegkörnyezetet, a hátteret, és végül pedig a szimbolikus jelentését a szakasznak, amikor bele is lehetett tenni dolgokat, bele is lehetett látni, amivel kapcsolatot láttak, vagy összefüggést láttak. És ezt a szakaszt vettük elő, hogyan magyarázzuk ezt a szakaszt. És igazság szerint ennek a csütörtök ifinek meglepő módon, vagy nem meglepő módon, de számomra is nagyon komoly mondani valója volt. Nem mondhatom azt, hogy én csak elmondom másoknak, hogy hogy is van és mi az ige tanulmányozásának a lényege, hanem mindig, amikor együtt tanulmányozunk, mindannyian tanulunk, én is és mindenki, és remélem, hogy ez a mai délutánon is így lesz. A magyarázatnak ezért ezt a címet adtam, a gyümölcstermő élet. A testvérek nem láthatják azt a remek prezentációt, ami itt van én előttem, egy nagyon szép fa, ami be vannak szurva az üveg. Sajnos a prezit nem tudtuk beindítani itt a gépen, de majd aki akarja, annak elküldöm interneten. Ennek a szakasznak a megragadó mondani valója az, amiről Jézus beszél, hogy van olyan élet, amelyik sok gyümölcsöt terem. És aztán a szívünk mélyén mindannyian ilyen életre vágyunk. Ugye mi életünkről ezt el lehessen mondani, hogy a te életed egy gyümölcstermő élet. Sőt, azt még jobban vágyjuk, hogy valahol az életünk végén, amikor oda kerülünk Isten szín elé, akkor Isten maga mondja ki azt, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te urad örömébe. Amikor gyümölcsöt termet, kevesen volt hű, és sok lesz belőle. Ugyanerről beszél Jézus, arról beszél, hogyha a gabonamag elhal, akkor sok gyümölcsöt terem, és ez nagyon vonzó. És nagyon könnyen lehetne azt mondani, hogy ebben az igében benne van a gyümölcstermő élet titka. De azért készítettem ezt a prezentációt, amit testvérek továbbra se látnak, mert nem mindegy, hogy mi van a szemünk előtt, mire fókuszolunk, mire élesítik ki a látásunk. És a Prezi nevű magyar program az pont egy ilyen program, nem tudom ki az, aki ismeri a Prezit. Igen, igen. Tehát végül is egy képnek különböző részleteire úgymond rázumol, és annak a részletét bemutatja. Ennél a szakasznál is mire fókuszál egyből a szívünk? Nem tudom, hogy legtöbbünknek nem arra, hogy gyümölcstermő élet, nem? Hanem erre, ami olyan rémületesnek hangzik, hogy elhal, hogy gyűlöli az életét. És hogyha ez nem így van, akkor pedig elveszíti. Szóval ezek olyan rémületes dolgok, és olyan félelmetes dolgok, és újból az embernek eszébe jutott az az önvizsgálati kérdés, hogy valójában én most gyűlölöm az életemet ezen a világon, vagy szeretem az életemet. Én most készülök az életemet Krisztusért odaadni, vagy nem vagyok kész odaadni az életemet. Akkor elveszítem az életemet, vagy megnyerem, vagy hogy van? És nagyon sokszor az igéhirdetések is ezt bontják ki, hogy akkor mi van a te életeddel, mennyire szánodod a Krisztusnak, mennyire adod át az életedet, hogyan valósítod meg az életedet, átadod-e, megtartod-e, akkor elveszíted, vagy megtalálod-e. De a gyümölcstermő életnek itt egy egészen más felfogásáról van szó. Ha megnézzük a személyes jelentését, akkor azzal találkozunk, eddig a szó szerinti jelentését, ha megnézzük, akkor az volt egy mezőgazdasági képet, ahogy a magot elültették, és ahogy az elhal, és úgy jött belőle a növény, és aztán azt termett gyümölcsöt. Ezt alkalmazza Jézus a lelki élet valóságának a törvényére, az életet oda kell adni, hogy abból még több élet fakadjon. Ez a szó szerint értelmezés. Mi a személyes értelmezés? Ez, amit az előbb mondtam, könnyen azt gondoljuk, hogy oda tudom adni az életemet? Fel tudom áldozni Istennek az életemet? Tényleg érted élek minden nap, Isten él minden, ami a szívemben van. Olyan sokszor vannak ezek a dicsőítések, amik annyira szépek, hogy mindig az bennem az, hogy bárcsak igaz lenne az én életemre, mert annyira jól kifejezi, annyira jól megfogja, de egy pillanatra átélem, bekönnyesedik a szemem, de ugye a nagyobb részben nem élem át, őszintén szólva, ezeket a dolgokat. És akkor jön ez, hogy személyesen ez rám igaz, nem igaz, hogy van ez. És akkor utána a gyümölcs termés, hogy akkor tényleg terem az életem gyümölcsöt, nem terem az életem gyümölcsöt. De hogyha a személyes értelmezésen túlmegyünk, és megvizsgáljuk a szövegkörnyezetet, akkor azt látjuk, hogy jönnek az ünnepre új emberek, akik még nem ismerték annyira Jézust, és meg akarják látni Jézust. És kérik a tanítványokat, hogy mutassák meg Jézust. És Jézust nem csak elég meglátni, hogy ott ő Jézus, látjátok, szakállas, na ő az. Hanem Jézus egyből ezekhez az emberekhez szól. És nem csak megelégszik az, hogy megmutatja magát, hanem elmondja, hogy ő miért jött. És mit mond? Pont ezeket az igéket. Ezeket az igéket. És ha ezt a szövegösszefüggést vizsgáljuk, akkor úgy tűnik, hogy valami másról van szó. A csütörtöki bibliórán pont egy teológus hallgató azt mondta, hát akkor végül is a gyümölcstermő élet az Jézus élete. És a te életed az Jézus életének a gyümölcse. Hogy nem te adtad oda az életedet, nem te haltál el, hanem Jézus, ő adta oda az életét, ő nem tartotta meg magának. Jobban szerette, hogy megmentse a te életedet és az én életemet, mint hogy a magáét megtartsa. Ő odaadta. Tényleg lekerült a sziklasírba, ha nem is a konkrétan a földbe, hanem a sziklasírba Krisztus. És így szerezte meg halálával az üdvösséget mindannyiunk számára. Annyira megdöbbentett ez a kép, nem? Mire koncentrál a szem? A szörnyű szavakra, vajon elég jó vagyok-e, vajon megfelel. De ha beteszem a szöveg összefüggésbe, látszik, hogy Jézus magáról beszél. Önmagán mutatja be. És amikor ezt az igét olvassuk, akkor Jézus nagyságát kell szemlélni. És én arra hívok mindenkit, hogy gondolatban figyeljünk oda, amikor ezt az igét hallgatjuk, hogy Jézus mondja ezt. Ha behelyettesítjük Jézus nevét ezekbe, akkor azt mondhatnánk, hogyha én nem halok meg, mondja Jézus, akkor az én küldetésem kudarcot vall. De ha én meghalok, odaadom az életemet, akkor nagyon sok gyümölcs lesz belőle. És ez az én küldetésemnek a lényege. Nem egy kis csoda, nem egy kis segítség az élethez, nem egy kis gyógyítás, egy kis kenyéradás, egy kis problémán átsegítés, hanem ez a gyümölcstermő élet, ez Krisztus életének a küldetése. Ez az, amiért ő jött, és amit ő el akar végezni, és amit meg akar valósítani. Ha ezt meglátjuk, hogy mindez Krisztusról szól, és Krisztus van a középpontban, akkor végig kell gondolnunk azt is, hogy akkor hol vagyunk mi. És itt jönnek azok a dolgok, amiket már bele tehetünk ennek az igének a megértésébe, amit már szimbolikusan is megérthetünk. Mi pedig úgy mondhatnánk, hogy az életünk dolgait kategorizálhatjuk. Megtarthatjuk magunknak, és megőrizhetjük az életünket, de mindaz, ami csak erre a mulandó világra vonatkozik, akármilyen jól is kamatoztatjuk a mulandó világba, a mulandó világgal együtt elmúlik. És minden, amit igazán Jézusnak adunk, az nem csak, hogy nem múlik el, hanem az nagyon-nagyon sok gyümölcsöt hoz. Nagyon-nagyon sok gyümölcsöt hoz. Szóval minden egyes dolog, amit őszintén és szívből Jézusért teszünk, az gyümölcsöt hoz az Isten dicsőségére. Milyen dolgokat tehetünk őszintén Isten dicsőségére? Nem tudom, hogy kinek milyen példák jutnak eszébe. Itt konkrétan nincs felsorolva, itt konkrétan semmi. Szinte bármit. Szinte bármit. Amikor valamit megköszönünk Istennek, és tudjuk, hogy Jézusért van az nekünk. Jézusért adja az örömet. Jézusért adja a gazdagságot, a bőséget, a munkát, a szeretetet. A képességet dolgok megvalósítása az, mikor hálát adunk dolgokért, akkor azokat a dolgokat mind felajánljuk neki. Oda tesszük az ő kezébe. És azt ő megtartja. Amikor valamit úgy teszünk, egy feladatot úgy végzünk el, hogy felajánlva Krisztusnak, akkor azt ő megáldja. Őszintén szólva, nekem erről nagyon furcsa elképzelésem volt. Egy barátom meghívott, hogy költözködjünk. Jó, hát persze férfi munka lehordani a cuccokat. És lehordtuk a bútorokat, lehordtuk a székeket, lehordtuk a dobozokba az apró cuccot. Végül azt mondta, akkor a használt papírt is már egy sunggal vigyük le a parlára. Na, gondoltam, ez már visszaélés a költöztető jó indulatával, hogy a bútorokat elköltöztetjük, azt hagyján, de hogy a használt papírt a parlásról költöztessük, az már tényleg ostobaság, az már butaság. Hát én, jó barátok vagyunk, de azért vannak határok. Visszaélés a munkaerővel. És akkor arra gondoltam magamban, de mondjuk Krisztusért megtennéd-e? Arra gondoltam, hát Krisztusért persze megtenni. És lehoztam a papírt, és nem lett semmi bajom. És nem is haragudtam meg a barátomra, sőt nem is érzem úgy utólag se, hogy hú, milyen szörnyű dolog volt, hogy segítettem neki. De ez volt a helytelen hozzáállás. Akkor milyen lett volna a helyes hozzáállás? Mert az elején az egészet Krisztusra bízni. Az elejétől fogva Krisztusnak felajánlani, hogy az egészet azért hozom. Nem csak a papírokat, hanem a bútorokat is, meg mindent, hogy Uram, neked ajánlom fel. Köszönöm, hogy van barát az életemben. Köszönöm, hogy van egészségem, amivel segíthetek. Köszönöm, hogy van erre idő. És köszönöm, hogy ebben részem lehet. És hogyha felajánlom Istennek, akkor az az ő dicsőségére van. Na most még egy dologról szeretnék beszélni, ami a nehéz dolog valószínűleg, de fontos megérteni. Hogy önmagába az áldozathozatal, hogyha az ember valamiért áldozatot hoz, és abból sikere van, az nem mindig Krisztusra mutat. Hihetetlen áldozatokra vagyunk képesek, hogy megvédjük a magunk elismertségét, hogy szolgáljuk a magunk büszkeségét, egóját. Hihetetlen áldozatokat tudunk hozni, hogy igazoljuk magunkat mások előtt. Hihetetlen áldozatokat tudunk hozni, hogy úgymond a lelkiismeretünket egyensúlyba hozzuk. Sok ember küzd azzal, hogy kicsapongó életet él, és a kicsapongó életben megszomorodva igyekszik nagyon-nagyon jó ember lenni. És maximálisan igyekszik jó ember lenni. Mikor belefárad, megint jön a kicsapongás. És mint az inga, ide-oda, ide-oda. És minél jobban kileng az egyik irányba, annál jobban a másik irányba. Ez Isten szerint való? Egyáltalán nem. Sőt, az ilyen ember, aki hosszú ideig csinálja, lehet, hogy erre egészségügyileg és idegileg is rámegy. Amikor ő szolgál, mikor odaadja magát és törekszik Istennek élni, akkor ő valójában azért hoz áldozatot, hogy ellensúlyozza a kicsapongását. És amikor kicsapong, akkor azért mer annyira kicsapongani, hiszen úgy érzi, azért még mindig elég jó vagyok, hiszen mennyit szoktam egyébként szolgálni. Egy kicsi probléma belefér. Értjük, ennek az egésznek, bár ebbe áldozat is van, meg nyereség is van, nem a Krisztus áldozatához van köze, nem a saját önmegváltásunkhoz. Az egyik örökké való gyümölcsöt hoz, a másik még a földi életnek is az örömét és boldogságát elveszi tőlünk és megfoszt tőle. Én kívánom azt, hogy amikor ezt az igét olvassuk, akkor ragyogjon fel számunkra Krisztus áldozatának a dicsősége. És jót és rosszat, sikereinket, odaszánásunkat éppen úgy tegyük oda a kezébe, mint kudarcainkat és változtathatatlannak hit szokásainkat, vagy kísértéseinket. Mert egyedül ő az, akinek az áldozata gyümölcstermő volt a mi számunkra és mindannyiunk számára. És az ő áldozatába kapaszkodunk, akkor a mi életünk mindenestől való kudarca is az ő gyümölcstermésének részévé válhat. Ugyan ez a teológus fiú megfogalmazta. A te és az én életem a Krisztus engedelmes áldozatának a gyümölcse. Ezért mondja Jézus itt a szakaszba, Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Hiszem, hogy eljött az óra mindannyiunk számára, és kívánom, hogy dicsőítessék meg mindannyiunk életébe. Amen. Urunk Jézus Krisztus, megvalljuk előtted, hogy saját áldozataink, erős önfegyelmezésünk, vagy erős belső sarkallásunk sokszor elvéti a célt, és a figyelmünket arra koncentrálja, hogy mi mit teszünk, és mi mit nyerhetünk el. És bizony sokszor együtt jár ezzel a kudarc, kétségbeesés, vagy éppen a büszkeség és felfúvalkodottság, ameddig nem jön a nagy bukás. Úr Jézus, szeretnénk most a figyelmünket rád fordítani. Olyan énekeltük is, a te áldozatodra gondolunk, ki meghaltál értünk a keresztfán. Csodálatos, hogy te odaadtad egész tökéletes életedet, hogy meghaltál, és a te halálodnak és feltámadásodnak gyümölcse lehet a mi életünk, veled való közösségünk, az, hogy rád bízhatjuk magunkat sikereinkkel és kudarcainkkal, minden erősségünkkel, gyengeségünkkel, jó és rossz cselekedeteinkkel, kísértéseinkkel és szolgálatainkkal együtt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te kereszted elbírta a mi bűneink súlyát, és a te szereteted elhordozta azt. És köszönjük, hogy a te feltámadásod ereje minket is valódi gyümölcstermő életté tud tenni. Úr Jézus, szeretnénk az életünket neked ajánlani, minden napot, minden feladatot, minden kapcsolatot, minden eredményt, a mélységeket és a magasságokat egyaránt. Úr Jézus, dicsőítsd meg magadat a mi életünkbe. Ez a vágyunk. Amen. Úri imádságban szokott lenni? Nem, jó.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Gulyás Judit vagyok. Férjemmel és gyerekeinkkel a józsefvárosi gyülekezetbe járunk, és 3 éve költöztünk ide a kerületbe, úgyhogy kicsit, vagy hát félig a Bálintékhoz tartozom, és félig pedig földiként jöttem ide bemutatni a munkahelyemet, és azt, hogy mivel foglalkozunk. Én a Budapesti Terhesség Központnak vagyok az igazgatója, a Budapesti Válság Terhességi Központnak, hogyha teljesen kibontanánk a nevét. Azzal foglalkozunk, hogy olyan lányokat segítünk, akik nem tervezett babát várnak, és abortuszra készülnek, de szívük szerint megtartanák a babát, és abban segítjük őket, hogy megtartassák a babájukat többféle módon is. A Budapesten van Magyarországon az egyetlen ilyen válságterhességi központ, ahol kifejezetten nagy spektrumban foglalkozunk ezekkel a lányokkal, de... Bocsánat, ezt inkább kiveszem, de még Kaposváron és Székesfehérváron is van egy-egy ilyen hely, ahol ezeknek a lányoknak segítenek. De igazából cél az, hogy egész Magyarországon minden megyeszékhelyen legyen egy olyan segítőhely, ahova az adott város vagy körzet agglomerációba tartozó el tudnak menni, és nagyon gyorsan segítséget kaphatnak. 3 nagy része van a munkánknak, egyrészt a prevenció, másrészt a válságterhességi tanácsadás, és a harmadik pedig az abortusz utáni szindrómával küzdőknek a segítése. Azok a lányok, akik nem várt babát várnak, 3féleképpen kereshetnek bennünket. Egyrészt, hogyha nem szeretnék vállalni sem a nevüket, sem az arcukat, akkor egy e-mailes tanácsadásra van lehetőség. Hogyha akut kérdésük van, akkor egy 24 órás segélytelefon áll rendelkezésre, ami valamelyik kollégáinknál mindenféleképpen kicsöng, és bármikor segítséget kérhetnek. És ez egy országos telefon, tehát országos lefedettségünk van. És a harmadik, és egyébként a leghatásosabb, az pedig a személyes tanácsadás. Ehhez nagyon nagy bátorságra van szükségük ezeknek a lányoknak, mert ezzel nem csak a nevüket és az arcukat, hanem a történetüket is vállalják. És ebben a helyzetben, ami egy nagyon félelmes és gyorsan megtörténő helyzet, nagyon nehéz ilyenkor bárhol segítséget kapni és igazán kérni, gyakran a félelem és a szégyen érzet miatt. Igazából kb. 5 évvel ezelőttig a legnagyobb spektrumban azok a lányok jöttek be hozzánk, akik az ingyenes terhességi tesztet szerették volna igénybe venni. Ez mai napig is lehetőségük és rendelkezésre áll, de igazából nem ez az elsődleges ok, ami miatt most már bejönnek. Nagy különbség van a között, hogy a társadalom megoszlásában, hogy kik jönnek be hozzánk. Elsősorban a polgári réteg az, aki mindenképpen mentális segítséget szeretne és beszélgetésre jön. Amikor babaruhát vagy bármilyen más gyerek neveléssel kapcsolatos dolgot, materiális segítséget adunk, általában ez az alsóbb társadalmi rétegben élőkre igaz, de mostanában egyre kevesebb az ilyen típusú igény, és csak a mentális segítségre van szükség. Mivel a telefonunk országos és 24 órás, ezért a befutó hívások nagyon érdekes, gyakorlatilag azonos motivumok szerinti beszélgetéseket mutatnak. Teljesen mindegy, hogy honnan telefonál a lány, az ország bármely részéből is, ugyanazokat a mondatokat mondják egymástól függetlenül. Ezek a lányok lehetőleg nagyon gyorsan túl akarnak lenni az egészen, gyakran suttognak a telefonba, és elmondják, hogy nagyon félnek, nem tudják, hogy kihez forduljanak, és körülbelül minden második vagy harmadik beszélgetés azzal zárul, hogy azt szeretnék, hogy valaki nagyon gyorsan segítsen nekik. És mivel a környezetükben azt gondolják, hogy egyáltalán nem fogadják el ezt a helyzetet, amiben most vannak, valakinek csak hadd mondják ezt el, még akár a műtét előtt is. Tehát nagyon-nagyon különleges az, hogy milyen hasonló mentális állapotba kerülnek ezek a lányok, és figyelemfelkeltő az is, hogy az első családvédelmi szolgálatos pecséttől kezdve 5-7 naptári nap alatt megtörténik a műtét. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan, gyakorlatilag ebben a beszűkült tudatállapotban egy dolgot látnak, muszáj túlennem ezen a műtéten, mert azt gondolják, hogy az élet utána ugyanúgy folytatódik, ahogy előtte volt. Sajnos a családvédelmi szolgálatnál lévő felvilágosítás és engedélyek megkapása után vagy alatt nem kapják meg azt a tájékoztatást, hogy az abortusznak komoly mentális és fizikai következményei is vannak vagy lehetnek. A mentális következményeknek az összefoglaló neve az úgynevezett abortusz utáni szindróma, amely Magyarországon a szakemberek szerint is még vitatott, de nagyon örülök neki, hogy legalább már téma a pszichológusok között is. Különböző megjelenési formái vannak, és iszonyú nagy spektrumban jelentkezhet egy-egy lánynál. Fontos az alapvető fontosságú, hogy ő döntött úgy, hogy műtétre megy, vagy pedig kényszerítették. Annál, aki kényszerítve volt, sokkal hamarabb jön elő, és sokkal erősebb megjelenési formái vannak. Néhány ezek közül közvetlen a műtét után a gyakori sírás az, amelyik megjelenik. Testi tünetei lehetnek frigiditás, az úgynevezett évforduló reakciók. Ez azt jelenti, hogy abban az időben, amikor a babának meg kellett volna születni, nagyon komoly depressziós időszakban mehet át a lány, aminek test vagy a nő, és testi tünetei is lehetnek ennek. Ez gyakorlatilag 20-30-60 év múlva is előjön, és voltak ilyen kliensek, akik nálunk megfordultak. Azoknál, akiknek már gyerekeik vannak, két nagy kilengési forma jelenik meg, vagy jelenhet meg. Az egyik az, amikor már a meglévő gyerekeket nem tudja rendesen ellátni az anya, mert állna a lelkismert furdalása van amiatt, hogy mit tett. A másik pedig túl félti a meglévőt, vagy meglévőket, kompenzálva szintén azt, amit tett. Sajnos igazából ennek van a legnagyobb hatása a következő generációra, mert ezzel tovább gyűrűzik az esetleg kimondatlan fájdalom is, ami aztán a felnövő gyermek kapcsolatteremtési képességét jelentősen befolyásolhatja. A saját test felé alkalmazott negatív tünetek, mint öncsonkítás, drog- és alkoholfüggés, illetve erős öngyilkossági gondolatok is gyakran említettek azok között a lányok között, akik hozzánk kerülnek. Négyszer nagyobb az öngyilkosságra kerülő lányoknak a száma azokhoz képest, akiknek nem volt abortuszuk. Az alvás problémák gyakorlatilag mindennaposak ezeknél a lányoknál. Igazából Én kutatóbiológus vagyok, és azt látom, hogy nagyon-nagyon kevés a fiataloknak az információja ezekről a dolgokról. Akkor, amikor abortuszra kerül egy lány, vagy válságterhességi választás előtt van, fogalma sincs arról, hogy mi vár rá, és mi az az állapot, amiben került. A legfontosabb az lenne, hogy folyamatosan a fiatalokat tájékoztassuk arról, iskolában is, és mindenféle más fórumon, hogy hogy kerülhetik el egyrészt ezt a helyzetet, mi az az állapot, amiben most aktuálisan kerültek, és milyen választási lehetőségeik vannak. Gyakorlatilag a világban arctalanul és hangtalanul, de nagyon erős hullámba kerülnek a lányok egészen a műtétig. Ez alatt az 5-7 nap alatt a fórumokon és egyéb más anonim formákban kapott, és a Családvédelmi Szolgálatban kapott tanácsadás is, mint egy erős hullám felkapja ezeket a lányokat, elviszi az abortuszig, megtörténik a műtét, és ott elejti. És ezek a lányok egyedül vannak. Fogalmuk sincs arról, hogy az, hogy nekik ez fáj. Fáj a szívük, fáj a lelkük, ürességet éreznek, és nem kiteljesedés, mint ahogy ez alatt az X idő alatt tanácsolva kapták, hogy majd jobban fogod magad érezni, a te tested, a te életed, a te jövőd, és ő azt gondolja, hogy amiben most van, az az ürességérzet és a fájdalom, az csak rá jellemzően, speciálisan ő érzi, és senki más nincs ebben. Hoztam egy kiadványt, ami most jelent meg nemrég a szervezetünk koordinálásában. Ez kifejezetten a posztabortív szindrómáról szól. És hoztam pár példányt is belőle, hogyha valaki úgy gondolja, hogy tud a környezetében olyant, akit ez kifejezetten érinthet, nyugodtan vihet neki, vagy adja tovább szomszédnak, ismerősnek, családban lévőnek, mert muszáj, hogy erről beszéljünk, gyülekezeten belül, gyülekezeten kívül is, mert az elmúlt 50 évben, mióta Magyarországon az abortusz bevezették, gyakorlatilag 6 millió abortusz történt. Hogyha a magyar népesedési mutatókat nézzük, akkor a ma élő magyar emberek közül minden második családot érint. Ez azt jelenti, hogy a rokonunk, a szomszédünk, a testvérünk, a nagybátyánk, az unokahúgunk, mindenki ezáltal valamilyen szinten érintett. Úgyhogy azt kérem, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy segítség lehet az ismerősének, akkor adja neki tovább. Azt még nem mondtam, hogy minden segítség, ami nálunk kapható, az ingyenes. Ingyenes terhességi teszt, ingyenes beszélgetés, ingyenes abortusz utáni szindrómából való gyógyulás. Tehát gyakorlatilag azért van, hogy ezeket az embereket segítsük, és a helyreállás felé menjenek. Köszönöm szépen!